Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a japán autóipar botrányáról, a légitársaságok helyzetéről, valamint az olajpiacról. Ez tehát a következő szűk fél óra, azonnal kezdek.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Botrány rázta meg a japán autóipart. A japán közlekedési minisztérium a hét elején razziát tartott a Toyota székhelyén, miután kiderült, hogy a vállalat hibás adatokat adott meg autói biztonságával kapcsolatban. De a Honda, a Mazda és a Suzuki is elismerte, hogy hibás adatokat szolgáltatott. A Toyota elnöke bocsánatot kért az ügyfelektől, és kijelentette, hogy Európában forgalmazott modellt nem érint a feltárt probléma. A Toyota Central Europe magyarországi kommunikációs vezetője kiemelte, hogy csak Japánban forgalmazott és korábban gyártott modellek voltak érintettek az ügyben. Varga Zsombort Lakatos László kérdezte.
A hírek szerint házkutatást is tartottak a Toyota központban a több autógyártót is érintő szabálytalanság okán. Tulajdonképpen mik ezek a szabálytalanságok, milyen problémák léptek föl ezekkel az autók, vagy derültek ki ezekről az autókról?
Hát ugye a Japán Föld Infrastruktúra Közlekedés és Turizmus Ügyi Minisztérium felhívására az elmúlt 10 években valamennyi japán autógyártónak fel kellett vizsgálnia az elmúlt 10 évben bemutatott autóknak a tanúsítványait. Hát ez gyakorlatilag egy önellenőrzés volt az autógyártók részéről, és a több más japán gyártóhoz hasonlatozva is feltárt néhány a japán tanúsítási folyamatoknak nem maradott a megfelelő esetet. Ezeknek a túlnyomó része már egyébként nem gyártásban lévő modelleket érint. A gyártásban lévők közül valamennyi a japán belpiacra készülő japán szabványok szerinti, és ott a szerinti minősített Japánban gyártott modell. Egyébként azért Akio Toyoda, ugye a Toyota világszintű igazgatótanácsának elnöke személyesen kért bocsánatot, viszont ugye azt is elmondta, hogy ez Európában fogalmazott modelleket nem érint. Ugye Akio kiemelte azt is, hogy minőségi vagy biztonsági problémákat nem tártak föl a belső vizsgálatok, de az autók tökéletes biztonsággal használhatóak, és ez inkább egy ilyen tanúsítási folyamatot érint maga a probléma, viszont ígértett arra, hogy a legrövidebb határidőn belül felülvizsgálják az egész folyamatrendszert, és megteszik azokat a lépéseket, amelyeknek köszönhetően a jövőben ez elkerülhető lesz, és hogy megfeleljenek minden szinten a japán előírásoknak.
Na most itt tényleg valóban egy csomó olyan modellt emlegetnek a különböző cikkek, amelyekről életemben nem hallottam, viszont említették a Yaris Cross-t. Az nem egy világmodell?
Ez pontosításra szorul, hogy ez valóban félreértésre adhatok ott, ugyanis ugyanaz a neve a japán belpiaci modellnek, a Yaris Cross-nak, mint az európai Yaris Cross-nak, ez két eltérő autó. És az európai Yaris Cross azt Európában fejlesztették, és Európában is gyártják Franciaországban, tehát semmilyen szinten nem érintett ez az európai modell, a japán belpiacos modellt érintő kérdésekben.
Tehát akkor itt semmiféle biztonsági kockázat, és semmiféle egyéb olyan, akár környezeti besorolást érintő gondot nem tártak föl, ami a későbbiekben esetleg az európai megítélését is ronthatja akár ennek a márkának, akár a másik két japán márkának, amit szóba került az ügyben. Mert én nekem úgy rémlik, hogy nem csupán a folyamatról volt szó, hanem kifejezetten mondjuk ilyen környezetvédelmi előírások be nem tartásáról is.
Másik márkák kapcsán nem tudok nyilatkozni, tehát nem tudom, hogy a többiek esetében mi a helyzet. A Toyotánál semmilyen, különösen az említett Yaris Cross esetében, ugye, amit említettem, hogy egy európai modell, és nem ugyanaz, mint a japán, semmi ilyesmi nincsen. Korábban valóban volt ugye a Hino és a Daihatsu márkák esetében, amelyek Toyota csoportoldalát képezik, viszont ugye olyan modellek esetében, amelyeknek a fejlesztése még azelőtt kezdődött meg, hogy a Toyota megvásárolta a céget, ott kiderült az, hogy a emisszió, vagy éppen azt hiszem, hogy oldallégzsák működése kapcsán nem teljesen egyeztek meg a paraméterek, ezeknek akkor bekezdte a kivizsgálását a Toyota, akkor le is állította a Daihatsu meg a Hino érintett modelljének a gyártását, ezért ilyen több százas értékesítés csökkenést eredményezett a Toyotának a tavalyi egyébként így egyet rekordévben, és ott megtett minden intézkedést a Toyota. Ezek a modellek, ezek valóban Toyota modellek, a legfrissebb is egyébként 3 évvel ezelőtt fejlesztett, a többi azt hiszem ilyen 6-7 évvel ezelőtt fejlesztett modell, tehát még amit fejlesztettek, az is már egy modell frissítésen túlesett azóta, tehát a jelenleg forgalomban kapható az már nem is az a modell, mint amit vizsgáltak, és alapvetően semmilyen ilyen emissziós és egyéb paraméterben nem különbözik. Itt alapvetően a Toyota házatáján belül legalábbis, tehát amit mi föltártunk, azokban az esetekben annyi történt, hogy a Toyota más folyamatokat követett, mint a hatóság által előírt folyamatok, minősítési két tanúsítvány kérdésről van szó. Viszont ettől függetlenül aki a Toyota ígértette arra, hogy föltárja ennek az okait, hogy mi volt az eltérés, és hogy hogyan lehet megelőzni ezt a jövőben, hogy mindenki garantiát be tudjon építeni, hogy ez fordulni. Bocsánatot is kért ezért, viszont azt is hangsúlyozta, hogy semmilyen szinten az autók tulajdonosának nem kell aggódniuk az autójuk miatt.
Jó, és akkor egy pár szót azért ejtsünk a magukról, ezekről a Japánban alkalmazott folyamatokról, tehát hogy ennyivel szigorúbbak a japán előírások, hogy európai modelleket nem érinti, a japán modelleket igen, vagy ennyire különbözőek a modellek, tehát ennyire nem is ugyanazok az autók?
Nem is a szigorúságban van különbség, hanem más előírások vannak, illetve nagyon sok esetben még az azonos modellnél alatt szereplő modellek is, más modellek, tehát előfordulhat, tehát maga jó eséllyel a padlólemez ugyanaz a modell esetében, meg nyilván egy csomó technológia, viszont nem teljesen arról az autóról beszélünk. Ezért van az, hogy például olyan modellek, amelyek látszólag Európában is forgalmazhatóak lennének, például mondjuk ugye nagyon sokan hiányolták, hogy a HS miért folytatta annak idején a Toyota, pont azért, mert hiába tűnik úgy ránézésre, mintha Európában is használható modellnek, de ez egy teljesen más modell, és Európában úgy ítélte a Toyota, hogy nincs akkora kereslet, amiért megéri a teljes európai homologizációt és a teljes európai specifikációt kifejleszteni. Ezért van ugye a Stellantis Sportnál együttműködésben a Troyes modellünk ebben a szegmensben. Tehát, hogy itt teljesen más autókról beszélünk. Különösen egyébként a japán piac az igényel egyedi fejlesztéseket. Az európai és az amerikai között nagyobbak a hasonlóságok, de ott is egyébként rengeteg dologban eltérő minősítési paraméterek vannak, és ezeket kell nagyon figyelni a gyártónak. Ez nem könnyű egyébként egy globális autógyártónak, hogy ugye itt a fő piacokon gyakran gyökeresen különböző előzőket kell megtalálni.
A Toyota Central Europe magyarországi kommunikációs vezetőjével, Varga Zsomborral Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
50%-kal zuhant az orosz-ukrán háború miatt a Wizer részvényeinek értéke. Az SPB befektetési ZRT Premium Banking csoport vezetője azt mondta, a légitársaságok már a koronavírus járvány hatására óriási veszteségeket szenvedtek el, a karantén feloldása után megugró utasforgalom pedig csak rövid időre tudta kisegíteni őket a nehéz helyzetből, ugyanis nem sokkal később a keleti konfliktus újból erős visszaesést okozott. Panyi Péter arról is beszélt, hogy a Wizer jelentős beruházásokba kezdett, ami újra fellendítheti a légitársaság részvényeinek értékét. Berla Attila interjúja.
A légi közlekedés dinamikusan fejlődött, és úgy tűnt, hogy ez jó ideig ki is fog tartani, de 2020-ban jött a koronavírus járvány. Ez mennyiben változtatta meg ezt az úgynevezett tervet?
A koronavírus válság alapvetően és drámaian változtatta meg a légi közlekedésnek a viszonyai, ugye alapvetően egy felülről történő szabályozásnak köszönhetően a lezárások okozta kereslet kiesés, az a légitársaságok bevételeire drámaian hatott, és azok drasztikusan csökkentek.
Viszont ha jól gondolom, a karantén feloldása pedig óriási utazóközönséget hozott. Ez el tudta mozdítani a légitársaságokat a nehéz helyzetből?
Rövid távon igen. Tehát rövid távon a légitársaságok a légiközlekedésben látunk egy pozitív tendenciát, egy felugrást. De sajnos nem tartott sokáig ez az öröm, tehát ugye a későbbiekben jöttek azok a geopolitikai tényezők, amelyek erőteljesen befolyásolták ezt a képet, de rövid távon egyébként a feloldás az mind az iparra, mind pedig a részvényeknek az árfolyamaira nagyon pozitívan hatott.
Említette egy pillanatra a geopolitikai problémákat. Ugye erre általában azért érzékenyen reagál a légi közlekedés, de hogyan érintette az orosz-ukrán háború azt a Wizert, amely alapvetően Kelet-Közép-Európa fókuszú?
Alapvetően az orosz-ukrán konfliktus az hát 2-3 oldalról is nagyon negatívan érintette a Wizernek az árfolyamát. Ugye első körben maga az orosz, illetve az ukrán területeken való jelenlétnek a megszűnése az nettó bevétel kiesést okozott a cégnek az életében. Ugye, ha így teszik, akkor piacot veszített a légitársaság. Más oldalról pedig általában az egész iparágat nagyon súlyosan érintette a konfliktus következtében megnövekvő olajár, illetve egyéb költségeknek a megjelenése. Tehát, ha úgy teszik, akkor inflációs oldalról is kapott egy sokkot maga a szektor. Így mondhatjuk azt, hogy a Wizer, hát azon kívül, hogy maguk a piacok kiestek a látóköréből, illetve kiestek maguk a piacok a szolgáltatási körből, azon kívül az üzemanyagköltségeknek a megemelkedése okán nagyon súlyos válsággal néztek szembe.
Mik lehetnek egyébként a jelenlegi környezetben azok a bíztató jelek, amelyek akár a Wizer részvényeinek közép- és hosszú távú emelkedését hozhatják el?
Mi alapvetően a Wizz Air részvényének az árazása az relatív alacsony. Ez azt jelenti, hogy azok a mutatók, amik a részvénynek az értékeltségére mutatnak, azok viszonylag alacsony szinten vannak. Ennek természetesen az előbbi tényezők az előzményei, tehát alapvetően a részvényektől, ha így tesszük, akkor a befektetők a Covid-válság, illetve a geopolitikai konfliktus okán elég nagy mennyiségben igyekeztek megszabadulni. Így aztán a jelenlegi értékeltségi, pontosabban az árfolyam szint a mindenkori csúcsához képest a részvény árfolyamának nagyjából a felén van, tehát kb. Egy 50%-os esést könyvelhetett el a részvényeknek az árfolyama. Na most ez azt jelenti gyakorlatban, hogy óriási a tér fölfele, tehát jelenleg ha 50%-os esés után vagyunk, ugye ahhoz, hogy a bázisértékre, ugye az eredeti értékre visszaérjünk, ugye az 50%-nál jóval nagyobb emelkedésre lenne szükség, tehát óriási tér az, ami az árfolyam szempontjából, vagy az árfolyam emelkedési potenciál szempontjából látható a részvényben. Ami egyébként még technikai szempontból a Wizz Air mellett szól, az lehet, hogy nagyjából, és itt is az előzmények miatt látjuk ezt, körülbelül egy éves lemaradásban van a fő európai, a fő amerikai indexekhez képest a részvénynek az árfolyama. Ez azt jelenti, hogy míg a főpiacok nagyjából olyan 2022. október-novembere környékén fordultak meg, kezdték el az emelkedő tendenciát, addig a Wizz Airnek az árfolyama jó egy évvel később, csak a tavalyi év végén kezdett el az esőtrend után talpra állni, tehát ha úgy tetszik, akkor maga a szektor és maga a részvény is egy nagyon markáns lemaradásban van. Mellette egyébként a Wizz Air óriási beruházásokban is van, illetve beszerzések is folyamatban vannak, új repülőgép beszerzés tekintetében vezető szinten vannak Európában, csak nem 300 gépet fognak egyébként a várható megrendelések alapján beszerezni, tehát alapvetően egy előre menekülést látunk, ami én azt gondolom, hogy meg fogja majd hozni az eredményét.
Korábban már beszéltünk egyébként a karantén feloldásáról, és ennek következtében a megnövekedett utazási kedvről, de ez még mindig érzékelhető? Tapasztalható ez az utazási kedv megnövekedés a mai napig?
Alapvetően arról van szó, hogy az utazási kedv, mint olyan, az évtizedes viszonylatban vagy tendenciákban egy nagyon-nagyon pozitív pályán van. Ugye a fapados légitársaságoknak a megjelenésével, vagy diszkont légitársaságoknak a megjelenésével, a turizmus, ha lehet, akkor egy újabb lendületet kapott. Tehát mondhatjuk azt, hogy a kereslet, vagy a szándéknak az oldaláról ezek a cégek erőteljes támogatottságot élveznek. Ugye a probléma az elmúlt években az mindig sajátos volt, mindig valamilyen szintetikus probléma volt az, ami közbeszólt, ugye vagy a pandémia, vagy pedig a geopolitikai problémák, illetve a megnövekedett jegyárak, az infláció, de alapvetően maga a kereslet, tehát az igény az utazásokra az dinamikusan növekszik, és várhatóan egyébként fog is növekedni a következő években. Reméljük, hogy nem lesz olyan váratlan esemény, amelyekből sajnos láttunk jeleneket az elmúlt években.
Az SPB befektetési ZRT Premium Banking csoport vezetőjével, Panyi Péterrel, Berla Attila beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nyugodtan fogadta a piac, hogy az OPEC Plus 2025 januárjáig meghosszabbította a korábban elhatározott olajkibocsátás csökkentését. Az Erste olaj- és gázipari szakértője azt mondta, a döntéssel együtt elhatározták, hogy jövő januárban kezdik majd elnövelni a kibocsátást. Első körben napi 750 000 hordóval dobnak majd többet piacra, de ha ezzel túl kínálat alakul ki, az olajkartel újra szűkítheti a kitermelést, hogy fenntartsa a $80 fölötti árat. Lecser Tamás szerint az olajárat az elmúlt hónapokban kialakult geopolitikai felár mértéke és a piaci kereslet alakítja majd a következő hónapokban. Lakatos László interjúja.
Úgy tűnik, hogy a piac nagyon beárazta, hogy idén már nem növelik tovább a kitermelést, vagy nem engedik vissza pontosabban a korábbi termelést az OPEC tagállamok a piacra. Nem emelkedik az olajár, pedig ugye meghosszabbította az olajkartel a kitermelés csökkentést. Mi az oka ennek, hogy ilyen nyugodtan reagál a piac?
Igen, ugye a pénteki megegyezés alapján októberig fennmarad ez az önkéntes napi 2 millió hordos termelés csökkentés a kótához képest. A felek pedig arról is megállapodtak, hogy októbertől kezdve azonban lassan visszahozzák ezt a termelést, mégpedig a következő 12 hónap során a világpiacra. Az, hogy ennek milyen üteme lesz, és ezt milyen módon teszik meg, erről majd ugye később dönt a kartel. Én azt hiszem, hogy olyan értelemben egy kicsit negatív meglepetést okozott ez a bejelentés, hogy a piaci várakozások alapján akár az év végéig is el tudták képzelni a szereplők, hogy ez a mostani szűkebb kínálat, ez megmarad az OPEC részéről. Ezzel szemben az OPEC ugye csak októberig garantálja ezt a döntést, október után pedig valamelyest növekedhet a megállapodástól függően a kartel termelése. Tehát kicsit olyan volt a várakozás, hogy hosszabb ideig maradhat szűk a piac.
Ráadásul ugye az Egyesült Arab Emírségek 300 ezer hordóval növelni kívánja a jövőben a kitermelést, tehát hogy már benne van az is, hogy nyugi, mert jövőre még növelünk, még azon túl is.
Igen, ugye itt a feszültségnek az oka az az, hogy néhány szereplő, például ilyen az Egyesült Arab Emirátusok, ilyen Irak, vagy ilyen egy-két afrikai termelő is, már régóta szeretnék, ha a kartel növelni a termelését. Ők jelentős mértékben akár 15-20%-kal is a kapacitásaik alatt hoznak felszínre kőolajat, és hát mivel például az Egyesült Arab Emirátusok esetében is ráadásul nőknek a kapacitások, ők egyre inkább sürgetik a vezető szaúd-arábiai kormányt, hogy egyezzen abba bele, hogy legalább a jelentősebb termelési növekedéssel lévő tagállamok tudjanak több kolajat kihozni a piacra, hiszen ezek az országok jelentősen ugye a kvótáik alatt termelnek jelenleg.
Hát igen, de közben Szaúd-Arábia meg abban érdekelt, hogy ne csökkenjen az olajára, mert hát komoly elképzelései vannak az uralkodónak, amihez pénzre van szüksége, nem is kevés pénzre.
Igen, a szaúdiaknak legalább egy 80 dolláros olajára lenne szüksége ahhoz, hogy az ország jóléti rendszereit, illetve azokat a komoly beruházási projekteket finanszírozzák, amelyek ugye Szaúd-Arábia megújulását hoznák létre. Tehát ezért is nekik egy komoly összeg lenne szükség, és ezért akarják ugye támogatni jelentősen a kőolajárat. Ebből a 2 millió hordó per napból ennek a jelentős részét ugye Szaúd-Arábia vállalta magára, és hát ők azt mondják, hogy ha mi ezt bevállaltuk, akkor ebben ti is legyetek részesek, amit hát ez a többi tagállam nem feltétlenül oszt. Tehát ez okozza alapvetően a konfliktust a kartelen belül. Valószínűsítem azt is egyébként, hogy az októbertől életbe lépő termelés növekedés pont emiatt a konfliktus miatt került bele a végzésbe, tehát abban a döntésbe, amit ugye maga az OPEC hozott.
Na most egyébként itt vannak azok az országok, amelyek, hát hogy mondjam, az OPEC-en kívüliek, meg hát ugye ott van Oroszország, de hát ő most ilyen törvényen kívüli állapotban, ahol tud olajat ad el. Hogy játszik be ebbe Oroszország például, meg ezek a többi országok, ahol szintén folyik kitermelés?
Hát ugye Oroszország nem teljesen tagja az OPEC-nek, tehát hivatalosan ők nem részesei a kartelnek, azonban az utóbbi 5-7 évben az ő politikájuk az gyakorlatilag összhangban volt az OPEC politikájával, tehát egy OPEC pluszról is ugye beszélünk, amely az OPEC-en kívül Oroszországot és néhány kisebb közép-ázsiai szereplőt, tehát a Kazaktánt veszi magába. Tehát hogy ez az OPEC politika, ez kibővült, és megkapták tulajdonképpen Oroszország is a vele közeli kapcsolatban lévő országok támogatását is. Ugye Oroszország esetében az a helyzet, hogy a termelést ők csökkentették egy 500 ezer hordóval az idei év során, amit ők ugye ugyanúgy magyaráztak, mint a többiek, hogy ezzel is támogatják a kőolajárak fennmaradását. Orosz nyelvek szerint ennek a csökkentésnek inkább olyan oka volt, hogy Oroszország termelési kapacitása egyébként is csökken, és hát így tulajdonképpen el tudják fedni ezt a problémát, hogy ők valójában csak azért csökkentik ugye a termelést, mert hogy egyébként a kipok kapacitásaik csökkennek. Én azt mondom egyébként, hogy az igazság valahol a két állítás között van, hát Oroszország részben tényleg csökkentette a termelését, de ennek egy részét azért vissza is tudná hozni a piacra, ha szeretné. Mindenesetre a háborús helyzet miatt Oroszország is egyébként érdekelt hasonlóan Szaúd-Arábiához egy magas olajárban.
Hogy látod, hogy alakul mindezek fényében az olajár a következő időszakban?
Én azt hiszem, hogy a fő kérdés az az, hogy mi lesz a geopolitikai felárral, ami az utóbbi néhány hónapban kialakult a kőolajban, és ami egyébként az utóbbi 1-2-3 hétben jelentősen csökkent amiatt, hogy ez a feszültség csökken, illetve hogy fog a kereslet alakulni. A kereslet esetében én azt látom, hogy azért itt egy-egyfajta csökkenés, vagy lassulás látható a kereslet növekedésében. A geopolitikában eddig a helyzet megjósolhatatlan. Tehát a két tényezőt összetesszük, akkor azt lehet látni, hogy tulajdonképpen a mostani árszint esetleg egy enyhén alacsonyabb árszint elképzelhető. Ugye azért azt se szabad elfelejteni, hogy a harmadik negyed év az a legerősebb szezonális kereslettel bír. Tehát mondjuk az áraknak a jelentős összeomlására sem számítok, viszont ha csak a kereseti oldal nem tud életjeleket mutatni, akkor valószínűtlen az is, hogy egy jelentős áremelkedés lesz az év végéig.
Az Erste olaj- és gázipari szakértőjével, Plecser Tamással, Lakatos László beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk vissza.